Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyetlen fiától, a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük közösen a 118. Zsoltárunk első versét, így kezdődik: adjatok hálát az Úrnak. Helyünket elfoglalva folytassuk Istenünk dicséretét a 19. Zsoltárral. Ezt a gyülekezet kórusával együtt fogjuk énekelni, olyan formában, hogy az első, illetve a negyedik versszakot közösen énekli a gyülekezet és a kórus, nem fordítva. Az elsőt és a negyediket énekli a kórus, a másodikat és a harmadikat pedig a kórus a gyülekezettel együtt. a mi segítségünk, vasárnapi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi kegyelmes Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely ma hozzánk szól János evangéliumából, 8. fejezetből, az 1-11 verset.
Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk ők. 5. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és azt mondta nekik, aki büntetlen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva írt tovább. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz.
Az Úr tegye áldotta az ő igényének meghallását, megértését, szívünk befogadását. Feleletképpen imádkozzunk. Urunk, édes Istenünk, hozzád fordulunk imádságban ezen a vasárnap délelőttön is. Köszönjük neked a lehetőséget, hogy személyesen ismerhetünk téged, hogy megszólíthatunk téged. Kérünk, segíts nekünk bölcsen bánni ezzel a nagy kincsel, amelyet te számunkra adtál. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy az elmúlt héten jelenléteddel gazdagítottál minket minden egyes nap. És emellett azt is meg kell valljuk neked, hogy nem éltünk mindenben neked tetszően. Sokszor a magunk útját, a magunk akaratát, a vágyainkat követtük, és mindezeket hozzuk most te eléd. Kérünk téged abban is, hogy küld el közénk szent lelked ajándékképpen, hogy meghallhassuk, megérthessük a te szavadat, hogy közönségből valóban közösségé formáljon bennünket. Amen. Most pedig várjuk a gyermekeket a gyermektanításra, úgyhogy gyertek ki! Lehet, hogy el fogom engedni mellett közül, jó? Picit szeretek vadonászni a kezembe. És álljunk félkörbe, ahogy megszoktátok, úgyis rutinosabbak vagytok ebben, mint én. Na, szervusztok, köszönjünk akkor egymásnak, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Nagyon ügyesek vagytok. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy esetleg van-e közöttetek olyan, aki életében már egyszer költözött egyik helyről, vagy egyik házból egy másik házba? Vannak. Ennyien erre nem is számítottam. Nagyon jó. Nektek hasonló lesz az élmény, amit mesélni fogok. A többiek viszont voltak esetleg olyan táborban, ahová nagy csomagokat kellett vinni, és sok bőröndöt. Voltatok? Ahová sok-sok cuccot kellett magatokkal vinni. Az is volt jó. Akkor nagyjából mindenkinek ismerős lesz, ugyanis képzeljétek el, hogy én nagyjából egy hónapja költöztem, és a költözésnél mi már megszoktuk, hogy mindig eltűnik valami. Valami fontos dolog elveszik. Biztos ti is jártatok így, hogy jöttetek haza egy táborból, és elvittetek 8 darab zoknit, de hazafelé már csak 7,5 volt a bőrönben, hát mindig eltűnik és elveszik valami. Hát így jártunk most mi is. Képzeljétek el, hogy elveszítettem a személyigazolványomat a költözésben, ahogy egyik táskából a másikba pakolgattam. Tudjátok esetleg, hogy mi ez az irat? Valakinek ismerős? Te nagyobb fiúkra nézek. Nem? Na akkor fejtsük meg együtt, hogy mi lehet. Ez egy kis kártyácska, amit minden felnőtt azért kap, hogy tudják a hatóságok, a rendőrség, a doktorbácsi és az egész állam tudja, hogy mi kik vagyunk, hogy mi a nevünk, hogy mikor születtünk, hogy ki az anyukánk, és ez van fölírva erre a kártyára. Ez azért fontos, hogy ha én megyek valahova, akkor mindenki tudja, hogy én ki vagyok. Mert ugye nem ismerjük egymást személyesen, nem tudjuk mindenkinek a nevét, és ezen van rajta. Na most én ezt hagytam el, így bárhová mentem, sehol senki nem tudta, hogy én most ki vagyok, ugyanis ezt nem tudtam megmutatni. És hát nyilván ezt nem lehet sokáig tartani, hogy nincs meg ez a kis kártyácskám, és elmentem megcsináltatni. Kivártam a soromat, a felnőttek jól tudják, ez az okmányirodában nem egyszerű elintézni. Kivártam a soromat, és mit gondoltok, mit kérdezett tőlem a néni, amikor én mondtam neki, hogy ezt szeretném megcsináltatni. Hát döbbenetes volt számomra is, ugyanis megkérdezte, hogy van-e valami másik papírom, amivel igazolni tudom, hogy ki vagyok én, ahhoz, hogy kiállítson egy papírt arról, ezt a kis kártyácskát, hogy én ki vagyok. Tehát ahhoz, hogy ezt megcsináljuk, kellett egy másik kártyácska. És ezen nagyon elcsodálkoztam, és elgondolkoztam azon, hogy hogyan lehet az, hogy Isten ismer bennünket, hogy hogyan tudja, hogy ő, hogy mi kik vagyunk. Ugye itt láttuk azt, hogy de a világban úgy működik ez, hogy mindenkinek van egy kártyácskája, de Isten hogyan ismer bennünket, hogy honnan tudhatja ő a mi nevünket. És hát van erre ötletetek?
Mondja.
A szívünkből. Nagyon jó. Más ötlet? Honnan ismer Isten bennünket? Vagy hogyan ismer? Honnan tudja a mi nevünket? Egy helyen a Bibliában különösen is kiemeli azt. Ja, mondja. Nagyon ügyes vagy, valóban. Ugye a Bibliában mondja is, hogy neveden szólítottalak téged, enyém vagy, és nagyon okosan mondtad, mondd csak a neved. Fanni, ezt meg fogom jegyezni, a húgomat is így hívja. Tehát Fanni nagyon okosan mondta, hogy valóban ő teremtett bennünket, szeretettel alkotott és formált mindannyiunkat egyen-egyenként, és így ő pontosan tudja a nevünket. Ugyanúgy, ahogy ti is tudjátok azoknak a nevét, akiket szeretek. Ugye mindenki tudja az anyukája nevét, ugye ezt gondolom, hogy mindenki tudja. Tudjuk a nagymamánk nevét, tudjuk a legjobb barátnőnk, barátunknak a nevét, a pattársunk nevét is tudjuk, akivel együtt ülünk az iskolában. És ugyanígy Isten is mindannyiunknak a nevét tudja egyen-egyenként, mert ő személyesen ismer és szeret bennünket. Úgyhogy ezt vigyétek el ma tanításképpen, hogy ő ismer és ismer bennünket, mert szeret bennünket. Na hát akkor folytassátok ki. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Sziasztok! Mi meg folytassuk énekléssel, a 261. dicséretünk első, második versét énekeljük, Kegyelmes Isten, így kezdődik. Hallgassuk meg Isten igéjét a Korintusbeliekhez írt második levélből, 12. fejezet 7-től 9-ig tartó versekig. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Kedves testvérek, Pár hónappal ezelőtt egy viszonylag nagy csoporttal úgy döntöttünk, hogy megünnepeljük a péntek estét, hogy végre itt a hétvége, és elmentünk palacsintázni a régi Moszkva térre. És ott, ahogy kiálltuk a sort, egy viszonylag hosszú volt, pont egy asztal mellett álltam, ahol elcsíptem egy beszélgetést. Egy fiatal hölgy panaszkodott, és az elmesélése alapján most elétek hozom az ő történetét. Kiderült számomra, hogy pár évvel ezelőtt egy súlyos balesete volt, amire nagy szerencséjére fel tudott épülni. Ez a felépülés nagyjából 2 évig tarthatott, de most már eljutott egy olyan szakaszba az élete, hogy végre újra tud munkát vállalni, már nem kell otthon lennie, és ennek nagyon örült. Lelkesen kezdett a munkakeresésbe, de sajnos ennek a balesetnek még voltak utóhatásai. Nem bírta a hosszú utazást, a buszon sokszor rosszul lett, és nagyjából 2 megállónként le kellett szállnia, hogy kicsit újra rendezze saját magát. Aztán sokszor még migrénes fejfájások gyötörték őt, és mindez megakadályozta abban, hogy rendesen tudja a munkát végezni, úgy, mint ahogy mások. De reménykedett abban, hogy majd valahol megértik az ő problémáját, hogy majd valahol kegyelmesek lesznek hozzá, és mégiscsak fog találni munkát, de nem így lett, hosszú keresés után sem. A legtöbb helyen kifogásolták azt, hogy az elmúlt 2 évben nem dolgozott, az, hogy teljesen kiesett már a munka rendszeréből, hogy már nem látja annyira át jól a dolgokat, és így nem tudják őt alkalmazni. Aztán más helyeken mondták neki, hogy ők nem tudják tolerálni a rosszul léteket, azt, hogyha sokat hiányzik a munkahelyéről. Aztán volt, aki főleg már meg is kérdezte tőle, hogy na mi az a betegség, amivel 2 évet otthon lehet tölteni. Ez a fiatal nő nagyot kellett, hogy csalódjon. Elkeseredett a sok kudarc miatt. Azt remélte, hogy megértik a nehézségeit és segítenek majd neki. Szorult helyzetben volt, így mások segítségére szorult, de nem kapott ebben segítséget. És azt látom, hogy mennyire nincs egyedül ez a kedves hölgy, mert sokszor mi is így vagyunk, hogy mások segítségére szorulunk, mások kegyelmére, mert szükségünk van rá, amikor nem tudunk elég erősek lenni, amikor belefáradunk az előttünk lévő akadályokba, akkor a hegynek látszik, hogy nem tudjuk ezt megmászni, azt gondoljuk. Amikor már teljesen tehetetlenek vagyunk, mert kifogytak az eszközök a kezünkből, amivel tovább küzdhetnénk és tovább mehetnénk előre. Amikor nem tudjuk, hogy merre van már a kiút, nem tudjuk megvédeni magunkat, a családunkat, akkor ugyanígy nekünk is segítségre van szükségünk. Sokszor ezekben a nehéz pillanatokban emberektől várunk megoldást, sajnálatot, segítséget. Ám napjainkban láthatjuk azt, hogy nem így működik a világ, hiszen jól ismerjük a helyzetet, betegen is munkába kell menni, mert a főnök nem kegyelmez, el kell titkolni a gyengeségeket, nem mutatni semmit belőle, mert ha mások meglátják, hogy sebezhetőek vagyunk, akkor rögtön ki is kezdik azokat a pontokat. Kegyelem sehol sem várható. Olyan ez, mintha egy embernek a fejére egy szúrós koronát teszünk, és úgy ültetjük le, de elvárjuk tőle, hogy a nagy fájdalmai ellenére mégiscsak mosolyogjon, és legyen kegyelmes, nagylelkű, az emberekhez sugározzon. Ki az, aki ne élt volna át közülünk ilyen helyzetet? Hogy ott volt a lelkében, a testében a probléma, de a környezete mégis azt várta el tőle, hogy tegyen úgy, mintha minden rendben lenne. Hogy hallottam egy nővéről is, aki súlyos depresszióval otthon szenvedett, hónapokig betegszabadságon, de aztán utána felhívta a főnöke, hogy most már ne szimuláljon tovább, most már aztán ideje lenne bejönni dolgozni, sürgősen menjen vissza. És hát több ilyen történetet ismerünk mi is. Mert nem számít az ember, aki a munka mögött van, csak az, hogy meglegyen a munka. Semmi más nem számít, mert a világ ezt várja. És nem hagy időt arra, hogy a bennünk lévő esetleges tövisek, ahogy Pál maga kifejezi, ezeket felismerjük, feldolgozzuk, mert nincs kegyelem. Sőt, a bennünk lévő tüskék, fájdalmak mellé kapunk még egy jó párat, és a végén mindenki már pici sündisznócskaként hordja a hátán azt a sok-sok tüskét, amit belénk szúrtak, mert csak a cél számít, de a mögötte lévő ember már nem. És láthattuk ezt az elsőnek felolvasott ige szakaszban is, ahol írástudóknak és farizeusoknak is csak az számított, hogy próbára tegyék Jézust, hogy kikezdjék őt. Azt, hogy ezért meg kell ölnie egy nőt, az már nem számított. Az teljesen mellékes, csak az a lényeg, hogy most Jézust sarokba tudjuk szorítani. A világtól kegyelem, tehát nem várható, maximum egy-egy helyen engedmények. De jól ismerjük, azok sem ingyen, hanem valami viszonzásért, és ezek sem vég nélküliek. Kitől várhatunk hát segítséget az ilyen helyzetekben? Ki lehet kegyelmes számunkra? Azt gondolom, hogy igazán kegyelmes csak az tud lenni, akinek magának van igazsága, ami alapján esetleg el lehetne bennünket ítélni, vagy bűnösnek mondani, fogalmazza meg Ravasz László. Én itt egy hatalmas urat képzelek el akár, mondjuk egy királyt, akinek van szava, és megkérdőjelezhetetlen igazság van nála. Ugye jól ismerjük a történelemben, hogy a királynak mindig igaza volt. És akinek igazságossága és szentsége előtt meg kellett hajolni. És itt csak az lehet kegyelmes és szuverén úr, akinek egyetlen szavára cselekvés lesz, aki önzetlenül tesz mindent. Csak az lehet kegyelmes, akinek élet és halál van a kezében, és e felett tud dönteni. És mindez csak egy valakiről mondható el a világban, Istenről, akinek megvan a hatalma, megvan az igazsága ahhoz, a tökéletessége, hogy bármelyikünket elítéljen és ne segítsen rajtunk, de az a nagy csoda, hogy ő mégis megteszi, mert ő egyben maga a szeretet. Ott van az igazságosság a kezében, és elítélhetne mindannyiunkat, de mégsem teszi, ez éltető szeretetének a jele. A kegyelem egyedül Istentől jöhet, Krisztuson keresztül. Ahogy jól láttuk a történetben, ezt az asszony sem védte senki. Kegyelmet egyedül Jézus adott neki a megkövezés elől. Egy erőtlen, szorult, tehetetlen helyzetben csak Krisztus volt az, aki kiállt mellé. Senki másnak nem jutott eszébe, hogy ők maguk is bűnösök, hogy ők maguk is mennyi mindent elrontottak az életben. Nem csak ez a paráznanő rontott el bizonyos helyzetekben döntött rosszul. És mindenki akkor döbben erre rá, amikor Jézus kimondja, az dobja az első követ, aki saját maga nem rontott még el semmit, aki saját magának nincsen bűne és vétke. Ekkor veszik észre saját magukat, és elhagyják a helyszínt. Az egyetlen viszont, aki nem volt bűnös az asszony környezetében, az Krisztus volt. De mint látjuk, ő nem dobja meg őt. Pont ezért Isten kegyelme az előbb felsoroltaknál sokkal több. Kegyelem azt jelenti, hogy nem kapom meg, amit megérdemelnék. Amint az ige is mondja, elég neked az én kegyelmem. Tehát nekünk Isten kegyelme, és innentől Isten kegyelme elég számunkra, és innentől már nem szorulunk másra. Nem számít az, hogy milyen a világ, hogy milyen a környezetünk, mert Isten azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem, és benne van ebben az, hogy az ő kegyelmét mi valójában megkapjuk. Megnéztük tehát azt, hogy itt az első részben, hogy mi csak Istentől kaphatunk valóban kegyelmet, segítséget, hiszen másokra nem számíthatunk. Most nézzük meg azt, hogy Isten kegyelme számunkra minden élethelyzetünkben elég. Életünk bármilyen helyzetében ott van Isten kegyelme mellettünk, ami különösen hangozhat, hiszen azt mindenki elfogadja, hogyha jól mennek a dolgaink, mindenki egészséges, minden rendben van, akkor egyértelmű, hogy Isten kegyelme ott van mellettünk, az ő áldása van az életünkön. De mi van akkor, amikor valami elromlik? Amikor nincs minden rendben, amikor nehezebb helyzetekhez érkezünk, akkor automatikusan arra gondolunk, hogy ez Isten büntetése, hogy teljesen elhagyott bennünket, hogy most már nincs mellettünk, és vádaskodunk, akár úgy, mint Jónás, és mi érteket kutatunk. Pál a felolvasott igében leírja azt, hogy ő hogyan élte meg azt, amikor nem volt minden rendben az életében. Megérzi testének erejét, vagy testének gyengességét, végességét, ahogy ő írja, egyfajta töv is adatott a testébe, vagyis egy komoly betegséget kapott el, amit egyesek epilepsziának gondolnak, és ez pedig erősen legyengítette és meggátolta őt a munkájában. Megszokott mindennapjainak az élésében. Érthető tehát, hogy szeretett volna szabadulni ettől. Ám úgy tűnik, hogy hiába könyörög Istennel szabadulásért, hiába kéri azt, hogy gyógyuljon meg, Isten válasza harmadszor is így hangzik hozzá, elég neked az én kegyelmem. A válasz egyértelmű, szeretett volna szabadulni, de nem lehetséges. Mi is mennyiszer vágyunk rá, hogy bizonyos dolgok megváltozzanak az életünkben, hogy végre másképp menjenek a dolgok a munkahelyünkön, hogy változzon meg a párom, vagy hogy múljon el a betegségem, a fájdalmam, a félelmem, esetleg a gyerekeink betegsége vagy nehézsége. Azt érezzük olyankor, hogy csak lenne már vége ennek az egésznek, csak tudnánk ebből szabadulni, de látjuk azt, hogy nem megy. A válasz ugyanolyan egyértelmű talán számunkra is. Hogyan lehet elfogadni ezt a nehézséget, elfogadni azt, hogy Isten tervez ezzel is valamit. Pálnak is itt bele kellett nyugodnia, hogy ez az imádság, amit ő elmondott, ez nem úgy hallgattatik meg, ahogyan ő remélte. Továbbra is látja, hogy meghallgatja Isten a könyörgését, amiért imádkozott, hiszen megkapja a választ is, de mégis a válasz az, hogy ez a nehézség, ez nem múlik el. Tudja, hogy ez az ő javára válik. Pálnak ugyanis ezért volt szüksége erre a problémára, hogy mindig tudja, hogy amit elért a misszióban, a munkájában, az egyedül Krisztus segítségével tehette. Mert ő maga túl gyenge lenne ahhoz, hogy bármerre jár, mindenhol virágzó gyülekezetek maradjanak a nyomában. Gondoljunk bele, mekkora kísértés lehetett ez Pál számára, hogy bármerre megy, mindenhol emberek térnek meg Krisztushoz. Mi magunk azt gondolom, hogy sokkal kevesebb eredményekért is hetekig, hónapokig nagyon büszkék tudunk lenni saját magunkra, és örülünk annak, hogy már megint valamit nagyon jól megcsináltunk és teljesítettünk. Kitűnik tehát, hogy Pálnak az érdekében volt mindez a nehézség, az ő védelmében, és azzal vigasztalta őt Isten, hogy nem kell neki meggyógyulnia, marad ebben az élethelyzetben, de tudja mindig, elég neki az a kegyelem, amit Istentől kap. És akkor minden rendben lesz. Hiszen naponként, percenként valóban Isten kezéből élünk. Ahogy a gyermeknek szüksége van a szülőre, aki naponként elkészíti számára az ételt, kiadagolja, megeteti, ugyanúgy nekünk is szükségünk van Isten kegyelmére, aki rólunk gondoskodik. És csak a kegyelem az, ami valóban segíthet rajtunk, és nincsen más út is, nincsen más menekvésünk. Pedig sokszor próbálkozunk mindenki kikaparni a saját maga szerencséjét, kikövetelni a holnaptól, hogy úgy legyen, ahogy mi elképzeltük, hogy meglegyen az, amit mi úgy érzünk, hogy megérdemeltünk magunknak. Akár konok módon kiimádkozni Istenből, hogy mindenképpen az legyen meg, amit én szeretnék. De veszélyesen úgy tekinteni erre az imádságra, hogy ezzel befolyásolom Istent, hogy majd ő mindenben az én akaratomat teljesítse. Szeretjük nem elfogadni ezt a kegyelmet, sajnos, hanem kezünkbe venni az irányítást, ahogyan tette ezt a tékozló fiú is, jól ismerjük a történetet, hogy apját otthagyva majd ő megcsinálja a saját maga életét, karrierjét. Hát jól tudjuk, mi lett a vége. És itt kezdődtek nála is a gondok, hogy a saját maga ura akart lenni. Látjuk azt azonban, hogy Isten kegyelme a nehéz helyzetekben is ott van. Ott van a bűnben, a parázna nő mellett. Ott van a betegségben, Pál mellett. Tudjuk, hogy ott van a mi gyengeségeinkben, a mi kérdéseinkben, a mi tanástalanságainkban is, a belefásultságaink mellett, a tehetetlenségünk mellett is ott van. Elmondok erre egy példát, amit pár éve tapasztaltam. Éppen egy karórát vittünk vissza elemcserére, és bámulattal töltött el az, hogy nagyon pici műszerekkel milyen pontosan tudott dolgozni az a fiatal ember, és pillanatok alatt kicserélte az elemet, és én csak pislogtam, hogy ez így működik. És aztán, amikor abba hagyta, letette az órát, akkor láttuk meg azt, hogy remegett a keze, nem is kicsit, hanem nagyon. És mekkora kegyelmet láttunk ebben, hogy valóban neki remeg a keze, de mégis fel tudta végezni a munkáját. Nem gyógyult meg a betegségében, de elég volt az a kegyelem, amit Istentől kapott, hogy mégiscsak el tudja végezni a munkáját. Jól és pontosan, mert amikor oda koncentrált, akkor egyáltalán nem látszott, hogy remeg a keze. Nem embereken múlik mindez, hanem Isten kegyelmén, hogy a betegségben is hasznos tudott lenni, ahogyan Pál is. Harmadszorra nézzük meg azt is, járjuk körbe, hogy Isten kegyelme pont elég számunkra. Itt az ige mondani valójának hitelessége és Pál életének a hitelessége pont az, hogy ő szenved. Az, hogy ő hiába könyörög, Isten mégis úgy dönt, hogy nem veszi el tőle ezt a nehézséget, ezt a betegséget, hanem maradjon ez nála. Megdöbbentő valóban az Úr válasza az imádságra, elég neked az én kegyelmem. Ám ez valóban nem ahhoz vezet, hogy feladja az egészet Pál, hanem azt mutatja, hogy ő védelem alatt áll. Hogy Isten őt nem babusgatja, hanem abban az erőtlenségben is felhasználja arra, hogy munkálkodjon. Isten hozzásegíti szolgálatának az elvégzéséhez is, ugyanúgy megkapja ezt. És valóban, ha ebbe belenézünk, mennyire más ez, mint a hellenista világ, úgymond Isten férfiai, akik természet feletti erővel rendelkeznek, és az Istenek teljesen védelmezik és babusgatják őket, és így viszik végbe a hatalmas hőstetteket. Itt egy másfajta hőstettet látunk Pálnál, egy teljesen másik oldalt. Azt, hogy itt a keresztény ember felülről kapja az erejét, a szenvedést, és azt, hogy ebben a nehézségben mégis helyt tudjon állni a szolgálatban. Ő a gyengeség állapotában is célba ér, hiszen semmi nem akadályozhatja meg ebben, mert Isten kegyelme pont elég számára. A parázna asszonynak is pont elég volt ez a kegyelem, hiszen a végén mégis otthagyták és nem bántották őt. Kicsinségünknek, tehetetlenségünknek nyomasztó tudata feloldódik ebben a felismerésben, hogy Isten ereje mindenre elégséges. Mert Isten ereje megsokszorozza a mi erőinket, ahogyan Pál mondja, mindenre van erőm a Krisztusban. Amikor életünk méltósága már nem a saját magunk méltósága miatt van meg, amikor erőnk már látjuk azt, hogy nem magunktól van, akkor jól tudhatjuk, hogy ezt Krisztustól kaptuk, ahogy Ézsaiás is mondja, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnynak elnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Erre a kegyelemre mondja az apostol, hogy pont elég számukra. Azt látom, hogy ebben a világban semmi nem pont elég. A fizetés vagy a szabadság az túl kevés. A boltban viszont, ha venni akarunk valamit, akkor hangzik a jól ismert kérdés, hogy kicsit több lett, maradhat? És hát persze maradhat, mert inkább több legyen, mint kevesebb. De mennyire jó az, hogy Isten nem így osztja a kegyelmét. Mert azt látjuk, hogy ez a kegyelem pont elég számukra. Isten kegyelmét nem mondhatjuk kevésnek az életünknek, az életünkben, de soknak sem. Nem sok ez a kegyelem, mégpedig azért nem, mert akkor elveszne ebben Isten igazságossága. Ha túl sok lenne, akkor mindent bebugyolálhatnánk ebbe a kegyelembe, és ezzel lehetne minden tettünk alul kibúvót keresni magunknak, és nem maradna hely Isten igazságosságának. Akkor a kegyelmet úgymond elolcsósítanánk, és ezért jó, hogy Isten kegyelme nem túl sok számunkra. És látjuk azt is, hogy nem túl kevés számunkra. Nem túl sok, de nem is kevés, hiszen mindenkinek jut belőle minden helyzetben. Így lesz a bűnből bűnbocsánat, a gyengeségből elő, a kísértésből győzelem, a bukásból feltámadás, a halálból pedig élet a számunkra. Pont elég számunkra. Úgy elég, ahogy a parázna asszony kőhelyett odalép hozzá egy férfi. Egy férfi, akik eddig csak számára eszközök voltak, most ez oda megy mellé, és megmenti az életét, megbocsátja a bűneit, és kövek helyett szeretetet és megértést kap, pedig jól tudjuk, nem ezt érdemelni. Ennyire elég a kegyelem. Akkor is pont elég, hogyha kigúnyolnak bennünket. Elég egy felsíró gyermeknek, egy szülő anyának, pont elég a betegeknek, a nehézségben lévőknek, egy törékeny asszonynak, az erős férfiaknak, hogy valóban munkájukat elvégezhessék. Elég egy gyülekezetnek ahhoz, hogy elinduljon és utána gyarapodjon. Elég egy összeroppant nemzetnek. Elég valóban mindenkinek ahhoz, hogy ne legyen gonosz, hanem tudjon jó lenni. Elég arra, hogy amikor a saját terheinket már nem bírjuk, akkor még másokét is fel tudjuk venni. Elég arra, hogy ne fáradjunk el a szeretet szolgálatában. Pont elég arra is, hogy bocsánatot tudjunk kérni, és bocsánatot tudjunk adni. Elég az örömre, elég a végítélet napján, de elég ebben a pillanatban is számunkra. Kedves testvérek, láttuk tehát a mai napon, hogy Isten igéjén keresztül láthattuk, hogy mennyire rászorulunk erre a kegyelemre, mennyire szükségünk van erre. Aztán láttuk azt, hogy ezt egyedül csak Istentől kapjuk meg. Azt is láttuk, hogy minden élethelyzetben velünk van ez a kegyelem, és hogy számunkra pont elég. Elég az életre, itt a földön, és utána is. Elég örökön örökké. Amen. Az ige hirdetésre feleletképpen, és már az úrvacsorára készülve, énekeljük közösen a 205. dicséretünk első 3 versét. Ne szállj perbe én velem, ó én édes Istenem! Hallgassátok meg, testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Legbővebben Pál apostol adja ezt elénk a korintusi gyülekezethez írott első levele, 11. fejezetében a 23. verssel kezdődően eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, ama az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Intést is fűz azonban az apostol, mert így folytatja. Aki azért méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Fogadjuk meg Pálnak ezt a tanácsát, és valóban forduljunk Istenünk elé bűnbánattal, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy eléd állhatunk a mai délelőttünk. Köszönjük, hogy te kegyelmes vagy hozzánk. Köszönjük neked ezt a végtelen szeretetet, amit tőled kaphatunk, és köszönjük neked azt, hogy ez a kegyelem elég számunkra most a délelőttön ahhoz, hogy eléd járulhassunk, és eléd hozhatjuk bátran a mi bűneinket. Köszönjük nekünk, Urunk, hogy megváltást készítettél, amelyet most elfogadhatunk tőled. Valóban könyörülj rajtunk kegyelmeddel, Istenem. Töröld el a hűtlenségemet, nagy irgalmaddal. Teljesen mosd rá rólam bűnömet, és vétkeimtől tisztíts meg engem. Amen. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességeddel szerint, és töröld el én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről is. Mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a bokrokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény Anna Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után, még a szent jegyek vétele előtt, Anya Szent Egyházunk rendjének megfelelően feleljünk hallható szóval a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek a jele és pecsétje? Ha igen, feleljük együtt, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Kedves testvérek, én is veletek mindezeket hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek a ti bűneiteknek bocsánatát, amelyet megad a mi Úrunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő szent fia érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Most pedig, kedves testvérek, járuljatok az Úr asztalához a megszokott rendben. Az úrvacsora alatt énekeljük a 206., a 213., 214., 459. és 460. énekeket. Tessék. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, az úri szent vacsora sákramentumát. Ezzel éltek az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és ezzel éltünk Isten kegyelméből ma mi is. Mielőtt eltávoznánk otthonainkba az ige szavaival, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek. Ezért tehát vessétek el a hazugságot, és mondjatok igazat. Mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék. És saját keze munkájával szerezze meg javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az a jó szükséges építésére, hogy áldás hozzon azokra, akik hallják, és ne szaporítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Amen. Imádkozzunk, adjunk hálát Istennek azért, amit velünk közölt. Mennyei Atyánk, valóban hálásan állunk meg előtted azért, hogy a kegyelmedből most mi előtted letehettük a bűneinket, hogy megvallhattuk azt, hogy mennyi mindent elrontottunk és rosszul tettünk. Köszönjük neked azt, hogy te elküldted egyetlen fiadat, aki által lehetséges volt ez, hogy megváltásunk legyen, hogy szabadulásunk legyen. Köszönjük neked azt, hogy örök életet készítettél a számunkra, hogy kijelentetted magad nekünk, hogy ismerhessünk és láthassunk téged, és köszönjük azt, hogy annyira világosan mutatod az utat, hogy merre kell nekünk menni. Kérünk, Urunk, segíts, hogy valóban e szerint tudjunk élni, hogy valóban te legyél életünk minden napján az, akit követünk, akire figyelünk, aki megmutatja nekünk, hogy mit és hogyan kell cselekednünk. Add, Urunk, hogy tudjunk így élni veled. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ma délután 17 órakor úgynevezett ajtónyitó ifjúsági istentiszteletet tartunk itt. Ez egyben maga az ifi is lesz, tehát összevontan tartjuk ezt a két alkalmat. Hétfőn 18 órától Vizie Szilveszter, az MTA korábbi elnöke előadását hallgathatjuk meg a budai gyülekezetben. 18 óra 30 perckor pedig az énekkar kezdi meg a próbáját. Kedden 19 óra 30-kor baba-mama körre várjuk azokat a mamákat és babákat, akik szívesen csatlakoznának ehhez a körhöz, beszélgetéshez. Kedden 14 óra 30 perckor pedig a munkatársakat várjuk egy munkatársi heti megbeszélésre. Szintén még kedden 18 órakor lesz a budafoki esték, mert jól ismernek már a testvérek, szeretettel várjuk ide is. Szerdán 10 órakor a nyugdíjasok bibliaórája lesz. Csütörtökön 8 órától pedig gyülekezeti bibliaóra lesz, 18 órától pedig látogatószolgálati találkozó lesz. Szintén 18 órától gyülekezeti foci lesz, most már pedig a Rózsagerti Demjén István református általános iskolában lesz ez megtartva. Pénteken 17 órától az első éves konfirmandusokat várjuk szeretettel, 18 óra 30 perckor pedig ismét gyülekezeti foci lesz, ez már a BMTM műfüves pályán. 19 órakor pénteken a konfirmáció második konfirmációban második éveseknek tartjuk a konfirmációs órát. Szombaton kerül megrendezésre 10 órától a Demjén Kupa sportnap, majd 18 órakor hangverseny lesz. És jövő hét vasárnap pedig Isten tiszteletet tartunk 10 órától. Hirdetjük még a gyülekezetnek, hogy végső búcsút vettünk özvegy Ballai Lászlóni, Szilágyi Zsuzsannától, aki 93 éves korában hallotta meg Isten hazahívó szavát. Az igét az első Tesszalonika beli levélből hirdették a második fejezet 12. verse alapján. Istenhez méltóan viseljétek magatokat, akik az ő országában és dicsőségébe hív titeket. Isten áldással legyen a gyászoló családom. És köszönjük a mai igeolvasás szolgálatát Kovács Cecília testvérünknek, illetve az énekkar szolgálatát.
Kedves testvérek, ma Isten tisztelet után még lesz egy ima közösség az iskoláért, mert a múlt héten ez nem fért volna bele a programba, most is egy kicsit hosszabb lesz, de kérjük, hogy akik a szívükön hordják a iskola életét, azok jöjjenek el. A Budafoki esték keretében Lakatos Enikő makádi lelkész, illetve most már nem makádi lelkész, hanem budai beosztott lelkész, és a Sote Magatartás Tudományi Intézet PhD hallgatója tart majd előadást. Milyenek Isten gyermekei mottóval a kiáratnál látható a előadásnak a vázlata, illetve a honlapon is fönn van, ott is meg lehet nézni. A hétfői alkalomra, ami a budai gyülekezetben lesz, tudjuk azt, hogy az a ökumenikus baráti társaság szervezésébe történik, tehát egy kicsit gyakoroljuk az ökumenét is a katolikus testvérekkel, az elmúlt néhány hónapban úgyis volt ebbe elég akadály. A Demjén Kupához kapcsolódóan fontos, hogy süti-sütő verseny is lesz, és erre készülni kell, és jó lenne előre tudni azt, hogy körülbelül kik készülnek nevezni, és Szalontai Zsuzsánál, Zsájfe kicsit nála lehet jelentkezni, azok, akik gondolkoznak a nevezésen. Ezt mindenkit különösen bátorítjuk, ugye én, mint aki szeretetném elfogyasztani majd a versenydíjazott darabjait, úgyhogy én nagyon örülnék neki, ha minél többen lennének. A keddi alkalmon, Babama körön túl lesz egy különleges lehetőség. Mindenki bizonyíthatja, hogy milyen nagy erővel rendelkezik. 8 és 16 óra között egy konténer lesz az udvarban, amit meg kéne pakolni, hogy itt a összegyűlt mindenféle olyan fadarabokat, amiket nem szabad eltüzelni, mert ugye most tilos a tüzelés a városba, azt be kéne oda rakni. A Szalontai Károly testvérünk szervezte. Hogyha nem akarjuk, hogy megint megjelenjenek a tűzoltók, mint a tavaszi alkalommal, mert csak úgy tudtunk megszabadulni a holmiktól, akkor most segítsünk, és aki tud rá időt szánni, tudom, hogy munkaidőben van ez abszolút, de aki egy kis időt tud szánni, akár csak egy órát is, az jó lenne, ha besegítene ebbe a konténerpakolásba. Tehát kedden 8-tól 4-ig. Készüljünk már arra is, hogy a következő hétvégén a Demjén Kupa nem annak kapcsán lesz olyan nagy rendetlenség, hanem úgy egyáltalán például már több helyen láttam elég sok pókhálót. Lesz a templom takarítás parti, templomon belül és templomon kívül. Tehát kérjük a testvéreket, hogy erre is készüljenek, és hozzanak majd szerszámokat is. Október 21-én, tehát két hét múlva, konfirmációs jubileumot tartunk. 40, 50, 60, illetve 70 éve konfirmáltaknak, illetve azoknak is, akik a 45, 55, stb.-re végződnek. És hát aki esetleg kimaradt, és már 70 fölött van, és úgy gondolja, hogy szeretné ezt a konfirmációs fogadalmát megerősíteni, jelentkezni névvel, címmel, telefonszámmal lehet a lelkészeknél. Mindegy, hogy hol konfirmált valaki, az a lényeg, hogy ha most a gyülekezeti tag, akkor ezen az alkalmon részt vehet. Aznap jönnek az óvodások is, úgyhogy az óvodások is láthatják, hogy ez a konfirmáció fogadalom, ez komoly dolog, hogyha még ilyenkor is megteszik a testvérek. További imádságokat kérünk a orgona javítóért, hogy a lumbágója elmúljon, és előbb-utóbb összeálljon az orgonánk újra. Illetve a kis iskolakerítés befejezéséhez is lehet Ábrahám Angélánál, illetve Sűrös Andrásnál jelentkezni. A gyülekezeti tábort azt most külön nem hirdetem, már így is volt éppen elég. Fontos dolog, hogy a Demjén kupán azon célszerűen pólóban kell megjelenni, gyülekezeti pólóban, ha csak lehet, és most még van egy lehetőség rá, hogy akinek esetleg nincs, az beszerezze a kijáratnál. És lesz még egy fontos dolog, amit nem írtunk föl ide a naptárba, de az utolsó pillanatban jött meg. Csütörtökön 4 órakor van az önkormányzatnak testületi ülése, és az önmagában is fontos, de most különösen azért fontos, mert gyülekezetünk tagja, Barber Jánosné Tekes Elvira lesz a hónap képzőművésze a kerületbe. Ugye láthattuk sok szép munkáját, amit itt szervezett. Nem olvasom föl az egész laudációt, meg lehet hallgatni csütörtökön 14 órakor a testületi ülésen, képviselje a gyülekezet ott minél jobban magát. Aki meg csak itt szeretné elolvasni, itt hagyom az urasztalán, és akkor ezt a papírt el lehet olvasni, hogy mi az oka annak, hogy Elvira lett a hónap képzőművésze. Hogy ez elég nagy megtiszteltetés, mert az előző hónap művésze Hegedűs Endre zongoraművész volt. Köszönöm szépen.
Köszönjük. Énekeljük záró énekünket, a 225. dicséretünk első és második versét, majd utána a nemzeti ünnepünk alkalmával énekeljük el a himnuszt. Isten tiszteletünk befejezéseként fogadjuk Isten áldását. Békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.